Mr. Segal szobájában voltam, és a könyveit nézegettem. Egyszerre ugrottak fel, és lötykölték ki a drága italt a poharaikból. Mr. Segal itthon van. Én azonban nem lötyköltem ki az enyémet, eszem ágában sem volt. Ehelyett gyengéden a tenyereim közé szorítottam. Nem, Mr. Segal nincs otthon. Akkor hogy került a szobájába? Tárva nyitva állt az ajtaja, nyilván rosszul zárta be, amikor elment. Julian és Gino egymásra merett. Feltehetően azt találgatták, hitelt adhatnak-e a szavaimnak. Mivel Mr. Segalt nem találtam, végiglapoztam a polcán álló könyveket. Remélem nem veszi majd rossz néven, de olvasnivalót kerestem éjszakára. Apropó, nincs maguknál valami? Esetleg egy horror történet? Nincs? Sá, semmi baj. Talán anélkül is el tudok majd aludni. Szóval belelapozgattam a könyveibe, és tudják, mit vettem észre, hogy Mr. Segal genetikai szakkönyveket olvas. Van például egy cikkgyűjteménye, amely csak kifejezetten képzett genetikusok számára érthető, nem furcsa. Julianna beszívta az alsó ajkát. Ebben a pillanatban döbbentem rá, milyen gyönyörű is ez a lány. Hamvas, mazsolaszínű bőrét, nemes arcérét, szép, barna szemét, akár egy indián hercegnő is megirigyelhette volna. És a hangja is bársonyossá, éretten asszonyossá vált. Ugyanakkor érzelemmentessé, és úgy éreztem veszélyessé is, mint a nagymacskák dorombolása közvetlen ugrás előtt. Miért lenne furcsa? Kérdezte az arra könyökölve. Mert Mr. Segal tudta, van egyszerű biológus. Nekem legalábbis azt mondta. Gino felvett a poharát, ő is ívott néhány kortyot. Lehet, hogy Mr. Segalnak a genetika a hobbija. Azért jött ránk, hogy ezen tanakodjunk. Világért sem, mosolyogtam. Mit is mondott? Milyen néven szerepeltek önök annak idején? Mint artisták, természetesen. Julianna és Gino gyors pillantást váltott egymással. Fekete hollók testvérpár, mondta szán Julianna nyugodt hangon. Tudják, milyen furcsa véletleneket produkál néha az élet? Tegnap egy zürichi barátommal beszéltem telefonon. Véletlen éppen nála tartózkodott valaki, akit önök bizonyára kitűnően ismernek. Mr. Sonyessi. Természetesen blöfföltem. Semmiféle Sonyessi nevű alakot nem ismertem, és a névre is csak a londoni telefonkönyvből emlékeztem. Gino lehajtott a fejét, Julianna beharapt az ajkát. Az ki? Úgy tette, mint a rettenetesen meglepne a dolog. Jan, hát nem ismerik, pedig ismerniük kellene. Ő a Nemzetközi Cirkuszliga elnöke. Megkérdeztem tőle, akarja-e, hogy átadja maguknak az üdvözletét. Elmeséltem, milyen kellemes lakottársak vagyunk itt a Spitzhorn lábánál. Csak az a bibi, hogy nem emlékezett magukra soha, mert egészen, hogy is mondjam, csak hihetetlen mondott, hogy soha semmilyen nyilvántartott nagyobb cirkuszban nem szerepeltek fekete holló testvérek. Felemeltem a viszkim, és jó ízűt kortyoltam belőle. Erre elmeséltem, hogy Mr. Gino-t milyen sajnálatos szerencsétlenség érte. Tudják, mit mondott rá? Hogy lehetetlen. Nekik minden jelentést meg kell kapniuk azoktól a súlyosabb balesetekről, akiket artisták szenvednek el. Amíg beszéltem, óvatosan lerúgtam a lábamról a cipőt. Ismét csak felemeltem a poharam, de mielőtt még ihattam volna belőle, Julianna élesen felcsattanó hangja megállított. Tegye le a poharát, és rakja fel a kezét! Akár akartam, akár nem, engedelmeskednem kellett. Annak a nagy kaliberű revolvernek ugyanis, amely a szemem közé nézett, nem igen lehetett ellent mondani. Amíg tűrtem, hogy Julianna kutató keze végigfusson rajtam, egyfolytában azon töprengtem, vajon nem kell-e túl nagy árat fizetnem azért, hogy végül is sikerült kiúratnom a nyulat a bokorból? Nincs nála a fegyver? Nincs. Gino felállt, odasétált hozzám, és acsarkodó ábrázata az arcomba sziszegte. Mi a francért kellett neked beleütnöd az orrod más ügyeibe? Kikapta a pisztolyt, Julianna kezéből rám szegezte. Kedvem nem azonnal kinyírni! Duranni fog, figyelmeztettem. Még felébresztené vele a többieket. Különben kicsodák maguk. Bonnie és Clyde. Gino elvigyorodott. Nem sokat tévedtél, cimbora. Csak előbb kellett volna, hogy rájöjj. Minden esetre alig, hanem ez volt életed utolsó nagyobb felfedezése. Julianna cigarettára gyújtott. Ideges levegése nem sok jót ígért. Meddig kell még itt maradnunk, Gino? Ki tudja? Mi a fészkes fenét csináljunk addig vele? Meglepően gyors, stílus változásról estek át néhány pillanat alatt. A legtökéletesebb nyugati parti szlenget beszélték, amit valaha is hallottam. Ki nyírnak? Kérdeztem csupa-csupa aggodalommal a hangomban. Aki sokat kérdez, arra kihűl a gyomra. Most jobb, ha azt mondom, hogy igen? Fázik a lábam. Micsoda? Nincs rajtam cipő. Itt van a dobozban. Gino meghökkent. Ez valami trükk? Korábban kelj fel, ha engem. Elhúzta mindkét mesztelen lábam az asztal alól, és feléje mutattam. A francba is. Láttál már ilyet, Julianna? Dobozban hozza a cipőjét, úgy jön látogatóba. Délután vettem, mondtam sóhajtva, szorít egy kicsit, és úgy gondoltam, húzd fel hát, a franc essen belétte balfácán. Óvatosan a dobozért nyúltam. Úgy mozogtam, hogy jól láthassák minden mozdulatomat. Közben azon imádkoztam, nehogy valamelyikük behajoljon az asztal alá, és észrevegye árván hagyott sportcipőmet. Letettem a padlóra a dobozt, felpattintottam a tetejét, majd belenyúltam. Megmarkoltam a pisztoly nyelét, és mielőtt még észrevehették volna, hogy rosszban sántikálok, felemelkedtem, és Julianna szép hattyú nyakához szegeztem a légfegyver vastag csövét. Egyetlen mozdulat, mondtam, nagyon halkan, és vonaljegyet válthat a túlvilágra. Gino viszont felbődült, mint a hanyag oroszlán, akinek éjszaka ellopták a sörényét. Megüllett a szemét, ha nem engeded el, amíg háromig számolok. Mivel még mindig a fejemnek irányult a 45-ös csöve, kénytelen voltam változtatni a pozíciómon. Magam felé húztam a lányt, éppen csak annyira, hogy eltakarjon Gino elől. Így né, mondtam elégedetten. Most már tárgyalhatunk, Gino. Legelőször is tudja, mit nyomtam édes kis partnernője nyakába? Mondja el neki, kedves. Julianna szerid, bársonyos ábrázatán lapos, hozzá méltatlan csúf, verejték cseppek futottak végig. Egy kábító pisztoly, Gino. Te rohadék! Megcsóváltam a fejem, és Juliannára mosolyogtam. Nem tudná elmagyarázni neki, hogy ez nem úriemberhez méltó stílus. Egy darabig még elviselem, aztán hirtelen kiakad bennem valami, és olyat teszek, amit később rendszerint megbánok. Ugye nem szeretné, ha olyat tennék? Gino, kérlek, nagyon kérlek, fogd be a pofád! Bébi, ezt nem gondolhatod komolyan. Ez a fickó tönkretesz minket, bébi, én... Gondolja, hogy feláldozza magát a barátja? Kérdeztem őszinte érdeklődéssel. Akármit is tesz, annyi erőm még marad, hogy magába szivattyúzzak egy kis mérget. Éppen eleget ahhoz, hogy néhány perc múlva már odafent fogocskázzunk a bárányfelhőkön. Ne rémülj meg, bébi, csak blöffel a pasas. Nincs is méreg abban a rohadék stukkerban. Egyszerű légpisztoly, legfeljebb egy lencsemag megy belőle a nyakadba. Gino! A stukker cső gyengéd nyomásával figyelmeztettem, hogy most én beszélek. Figyeljenek ide, fekete hollók! Az imént valóban besétáltam Mr. Segal szobájába. Igaz, tódítottam egy kicsit, amikor azt mondtam, nyitva volt az ajtaja, de az a fő, hogy végül is bejutottam. S tudják, mit találtam az ablak függöny mögött? Egy fekete számkódos táskát. Gondoltam, ha már ott járok, megnézem, mi van benne. Hát ezt a pisztolyt találtam, és néhány méregfiulát. Legyen szíves, mondja meg a barátjának, hogy tegye le a stukkert, mert megölöm magát. Gino, tedd, amit! Majd, ha megőrültem, abból nem eszel, bébi, és te sem rohadék. Gyors mozdulattal levertem a lábáról Juliannát. Arra azért vigyáztam, hogy a fegyver csöve pillanatra se távolodjék el a nyakámtól. Gino di Rosa azonban egyáltalán nem úgy cselekedett, ahogy elvártam volna tőle. Nem lőtt, nem ugorott nekem, nem dobott felém egy széket, ehelyett feltépte az ajtót, s a pisztolyával a kezében kivágódott a folyósóra. Egyetlen pillanatig haboztam csak, hogy utána menjek-e, aztán úgy döntöttem, nem éri meg. Barna copfos, lepke szeriddé vált Giulianna, úgyis ott volt a markomban. Bár nem tartozik kedvenc éjszakai szórakozásaim közé, hogy fogságomba esett lenge öltözetű hölgyeket tapogassak, most mégis meg kellett tennem. Kezem sietősen végigfutott Giulianna testén, s a kényes helyeket sem kerülve ki, nem szerettem volna merő lovagiasságból nála felejteni egy revolvert. Giuliannánál azonban nem volt semmi. Hajlandó együttműködni velem, Giulianna? A lány felén fordította a fejét, enyhe zavart láttam a tekintetében. Hogy érti az együttműködést? Ha segít, hogy elkapjam a vérfarkast, megpróbálom magát is, Csínót is kirántani a bajból. Mert abban vannak, Giulianna, nagy bajban. Ha nem hallgat rám, alig, ha kerülik el a börtönt. Megesküszik arra, amit mondott? Esküszöm. Jól van, kérdezzen. Úgyis torkig vagyok az egésszel. Nem fogok elhallgatni semmit. Helyes. Első kérdésem tehát. Kicsoda Gino? Az unokatestvérem. Amerikaiak? Gondolom, érződik az akcentusunkon. Hogy került kapcsolatba a vérfarkassal? Giulianna felvonta a szemöldökét, letörölte a verejtékcseppeket a homlokáról, aztán mélyet sóhajtott. 2 évvel ezelőttig nem is ismertem Ginót. Tudtam, hogy olyan létezik, de azt mondták, valahol a nyugati parton él. Gyerekkoromban mindössze egyszer beszéltem vele telefonon. Tavaly Iowába kerültem egy kutatott laboratóriumba. Kémikus vagyok ugyanis, középfokú szakképesítéssel. Iowa mezőgazdasági terület, ezért szinte kizárólag gabona kutatással foglalkoztunk. Később szarvasmarhával és juval is. Miféle kutatások voltak ezek? Amilyeneknek általában lenniük kell. Hogy hogyan lehet például minél kedvező fajokat kialakítani, de nehogy azt gondolja valami, nagy fej voltam oda, hát éppen ellenkezőleg. Én voltam a 25.000. senki. Bizonyos részfeladatokat hajtottam végre egy tímmel. Legutoljára például azt kutattuk, mivel lehetne rugalmasabbá tenni a tehén tőgyét. Erre miért van szükség? Sóhajtott, és az ablakon beragyogó holdra pislantott. Ne haragudjék, ha megkérdezem, de ének évadján valóban kíváncsi rá? Miért jobb, ha az eddigieknél rugalmasabb a tehén tőgye? Igaza van, mondtam, nem fontos, majd máskor elmeséli. Szóval egy kutatócsoportban dolgoztam, békés boldogan, amikor egyszer csak odajött hozzám Gino. Valahonnan megtudta, ki vagyok. Bevallása szerint már ki is nézett magának, s most szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy rokonok vagyunk. Addig fogalma sem volt róla, hogy Gino is ott dolgozik. Honnan lett volna? Minden esetre ettől az időtől kezdve megfelelhetős gyakorisággal találkozgattuk. Természetesen alapon. Egy ilyen találkozásunk alkalmával Gino elmagyarázta, hogy az intézetünk egyáltalán